Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnapon a hétnek az igéjét hadd olvassam fel és helyezzem mindannyiunk szívére. Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük dr. Fabnyi Tamás püspök urat, aki a mi északi evangélikus egyház kerületünknek a püspöke, aki az otthon és a templom születésnapja alkalmából látogatott el hozzánk. A igei szolgálatok egy téma mentén mennek, egy-egy gondolatot világítanak meg. Az első az Isten szerint való bűnbánat volt tegnap délelőtt. A tegnap délelőtti alkalomért hálát adunk Istennek. Aztán pedig a hétköznapi élet Isten szerint és a mai alkalommal Isten szerint való ünneplés a kijelölt igehirdetési alapige alapján. Kívánjuk az ő életére és munkájára, szolgálatára Isten áldását. Még hirdetem az ő eljövetelével kapcsolatban a testvéreknek, hogy ezután az Isten tiszteleti alkalom után 11 órakor a Nyírszülősi Evangélikus templomban szolgál. Szeptember 27-től 30-áig Allianz evangelizációt tartunk 18 órai kezdettel, az evangéliumi testvérközösségnek a kápolnájában szemben a színházzal. Igét hirdet Vég Tamás református lelkész, a fasori református gyülekezetnek a lelkésze. Ma délután 18 órakor a nagy templomban orgona zenés áhítat lesz. Ezen az alkalmon Kis Zoltán orgona és Andorfi orsolya hegedű játékában gyönyörködhetünk. Ma délután 3 órakor a Kölcsei televízióban megismétlik azt az istentiszteletünket, melyen dr. Sámuel Kamarazon testvérünk szolgált, tehát ma délután 3 órakor a Kölcsei televízióban megnézhetjük ezt az istentiszteletet. Hirdetem a testvéreknek egy országos programunkat 2000-ben az évben, október 9-én szombaton 10 órától országos evangelizációt tartunk Budapesten a Deák-téri evangélikus templomban. A napnak a témáját egy bibliai idézet adja meg, Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Kérem a testvéreket, hogy jelentkezzünk erre az alkalomra. Olyanok is, akiknek nincsen autójuk, hogyha megfelelő létszámban tudunk összejönni, akkor szükség esetén buszt is tudunk bérelni. Tehát kérem azokat a testvéreket, és szeretném, hogyha minél nagyobb létszámban mennénk el erre az alkalomra, hogy akik el szeretnének jönni október 9-én az országos evangelizációra, azok jelentkezzenek. Legvégül pedig hadd hirdessem, hogy az ünnepre megjelent gyülekezeti hírlevelünk, és hogyha testvérek a hátsó kiáraton mennek ki, akkor látnak balkész felől egy gyülekezeti családfát, amit Csiszár Ákos testvérünk tervezett és készített. Az ő cikke ebben a gyülekezeti hírlevelőben éppen erről szól. Azt a célt szolgálja ennek a gyülekezeti családfának a létrejötte, hogy egymást minél inkább megismerhessük név szerint, de mindenkinek szeretettel figyelmébe ajánlom ennek a cikknek az elolvasását, és hogy hogyan lesz rajta mindenkinek az információja, ezzel kapcsolatban is minden le van ott írva. Ákost, aki most itt az első sorban ül, lehet bátran erről kérdezni. Mindenkinek szeretettel ajánlom a figyelmébe, hogy ezt a fát tekintse meg. Nagyon jó lehetőség arra, hogy mindenki megismerje a másikat név szerint is. Most pedig a zenekar szolgálatát hallgassuk meg, utána pedig a közös éneket énekeljük.
Thank you.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Könyörülj rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok szüntelen. Magasztallak, Uram Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a Te nevedet örökké, mert nagy a Te kegyelmed én rajtam, és kiragadtad lelkemet a halálból. Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, csendesedjünk elő előtte. Kegyelmedért könyörgök, Istenem, bűneim erőt vesznek rajtam, hitem is ingadozik. Ne szállj perbe velem, és a megrepett nátszálat ne törd el, hanem éreztesd velem bűnbocsátó irgalmad éltető erejét az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Urunk, tisztítsd és erősítsd egyházadat örök irgalmaddal, és mert nélküled meg nem állhat, vezess szüntelen kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Isten igéjét a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom, a 7. fejezet 11. versétől a következőképpen. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel! Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támad közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim, nagy örömmel jöttem nem egészen 3 év után újra ide a gyülekezetbe, azzal a céllal, hogy együtt örüljek az ünnepen, hiszen oly szép, hogy 5 éves ez a gyönyörű szép templom, és 13 éves a szeretet otthon. Örömmel csatlakozom az ünneplőkhöz. Szívem szerint már itt lettem volna tegnap is, de a teológiai csendes nap, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Pilis Csabai csendes napja hívott oda szolgálatra, de a mai nap örömmel csatlakozom, hiszen ünnepelni jó, és hálát adni még jobb. Hiszen hálaadás az, amire a mi Istenünk felszólít bennünket, hogy így emlékezzünk az elmúlt 5 esztendőre, 17 esztendőre, és ezzel a reménységgel, Istenre hagyatkozó reménységgel tekintsünk előre. Így hallgassuk meg ezzel a reménységgel a mai vasárnap igéjét, ugye, mint megírva találjuk Ámosz próféta könyvében az 5. rész 21. versétől a következőképpen. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból mutattok be. távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantpengetésteket. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, éppen az imént mondtam, hogy örömmel csatlakozom az ünneplésbe. És minthogyha a mai vasárnapra kijelölt ige ünneprontó lenne. Hiszen ez a prófétai szakasz egészen indulatosan, szenvedélyesen szól arról, hogy mi nem tetszik az Istennek. Mi az, amivel ő elégedetlen, amit ki nem áll, ami őt fölháborítja, amit nem tud elfogadni. Bizony bajban van az ige hirdető. Hogyan lehet ennek alapján egyrészt igeszerűen beszélni, másrészt az alkalomhoz illően. Azt gondolom, hogy Isten szent lelke segíthet a megfelelő arány megtalálásában, és figyeljünk először ezért az igére, hogy mi az, amit Isten ki nem állhat, mi az, amit ő ítélettel illet. Mert abban a korban, amikor ez elhangzott, Ámós próféta korában, valamikor a Krisztus előtti 7. században, az akkori hallgatókat is ott a Bétel szentélyében villámcsapásként érhette ez a néhány kemény szó. Amúgy is Ámósz nem hivatalos próféta volt, nem udvari próféta, hanem ő egyszerű pásztor emberből lett Isten embere. Megszólította őt Isten, prófétává tette egészen különleges úton. Úgy fogadta ezt a küldetést, hogy mint egy ars poetica vagy ars profetica szerűen ezt mondja, ha az oroszlán ordít, ki ne félne, ha az én uram az úr szól, ki ne profétálna. Vagyis nincs más lehetősége, hogyha az Isten üzenetet ad a szívébe, akkor az az ajkán keresztül el kell, hogy jusson a hallgatókhoz, akkor is, hogyha őket villámcsapás szerűen éri. És látszólag ünneprontás az, amit mond. Gyűlölöm ünnepeiteket, ünnepségeiteket nem szagolhatom, az eredeti szó szerint nem szagolhatom. Ricsajotokat hallani sem akarom, áldozataitokra rá sem tekintek. Ha figyeltük, egyszerre három érzékszervet érint, az orr, a látás és a hallás érzékszervét, és Isten egyikkel sem tudják megszólítani, egyikkel sem tudják elérni, mert ő nem hajlandó ezt elfogadni. Több érzékszerve is hatni akarnak az ószövetségi korban, ám egyikkel sem érnek célt. Ámósz azonban nem egyszerűen az Isten tiszteleti élet egyes részleteit bírálja, hanem azt, hogy közben eltűrik a jogtalanságot. Hogy miközben folyik az Isten tisztelet, törvénytelenségek lehetnének tanúi, ha odafigyelnének. Hogy az országban igazságtalanság, jogtalanság uralkodik. És ezért az ige végén hatalmas szóval ezt mondja Ámósz, áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Nos, szeretett testvéreim, ezen a ponton úgy érzem, hogy új szövetségi kapaszkodókra is lelhetünk, mert az Új Testamentumban maga Jézus Urunk is hasonlóan vélekedik, mint Ámósz próféta. Egy helyen például azt olvassuk, ha áldozati ajándékodat, mondja Jézus, az oltára viszed, de ott jut eszedbe, hogy fele barátod ellen valamiféle rossz érzés van benned, hogy nem tudtál vele kibékülni, akkor inkább tedd le azt az áldozati ajándékodat, és fordulj vissza, és menj és békülj meg a fele barátoddal, és csak utána menj az oltárhoz. Vagyis Jézus is figyelmeztet annak a veszélyére, hogyha a kultikus életre figyelünk csak, az áldozatot visszük az oltárra, és közben az embertársainkkal való kapcsolatainkat nem rendezzük, akkor az Isten tiszteletünk képmutató, álságos és nem hiteles. Ezért először vegyük észre a bajban levő embert, először rendezzük az emberi kapcsolatainkat, és utána menjünk az oltárhoz. Bizony figyelmeztetés ez a mai ünnep a mi számunkra, amikor az úrvacsorára készülünk. Hogy meg tudunk-e bocsátani mindenkinek? Ott van-e szívünkben a békesség bárki iránt, vagy pedig valamiféle harag, rossz indulat? régi sérelmeknek a felhánytorgatása van még a szívünk mélyén. Először bocsássunk meg, először rendezzük az emberi kapcsolatainkat, utána menjünk az oltárhoz. És persze ezért jó, hogy az úrvacsora vételt megelőzi a gyónás, mert a gyónásban önvizsgálatot tarthatunk, válaszolhatunk azokra a kérdésekre, amelyek arra irányulnak, hogy bűnösök, ezért rendezni kell a kapcsolatunkat, meg kell bocsátanunk, és el kell fogadnunk a másiknak a bocsánat kérését. De további újszövetségi, jézusi kapcsoló pontot is láthatunk. Egy helyen például azt mondja a mi Urunk, nem mindenki megy be Isten országába, aki azt mondja, Uram, Uram, hanem csak az, aki teljesíti az én mennyei atyám akaratát. Azt mondani, hogy Uram, Uram, az a szép liturgikus cselekedet, az az Isten tiszteleti formulának a megvallása, Uram, Uram, de ha valaki ezt teszi oly módon, hogy közben nem cselekszi az atya akaratát, akkor annak nem hiteles az Isten tiszteleti magatartása, az megint csak inkább megbántja az ő urát. Vagy gondolhatunk egy harmadik újszövetségi példaként a samáriai asszony történetére, amikor Jézus ott sikárban Jákob kútjánál oda telepszik mellé, inni kér tőle, és elkezd vele beszélgetni ezzel a megvetett, rossz hírű asszonnyal, hogy hol kell az Istent igazából imádni, és akkor egyfajta elméleti, teológiai diskurzust folytatnak, hogy Garizim hegyén, ott, ahol a samáriaiak imádták az Istent, vagy Jeruzsálemben, ahol a zsidók imádták, és Jézus végül azt mondja, nem is a Garizim hegyén, nem is Jeruzsálemben, hanem lélekben és igazságban. Vagyis nem a szent hely a fontos, nem az Isten tisztelet épülete a fontos, a kőből, vagy téglából, vagy bármilyen matériából épült hely fontos, hanem egyedül az, hogy lélekben és igazságban imádják az Urat. És ennek jegyében egy negyedik újszövetségi példa, amikor Jézus a templom tisztítás keretében kemény ítéletet mond a kora Isten tisztelete fölött, amely a templomhoz, a zsidó templomhoz kötődik Jeruzsálemben, hiszen az eredeti céljával ellentétesen annyi gonoszság és istentelenség és embertelenség történik ott. Árusok, galambárusok, kufárok gyűlnek ott össze, és Jézusnak ostort kell fonnia, és az ostorral kell elkergetnie a kufárokat, és felborítani az árusoknak a portékáit. És ez a templomtisztítás, mint tudjuk, egyenesen oda vezet, hogy a zsidó hatóságok megelégelik Jézusnak ezt a botrányt okozó magatartását, és ettől kezdve alig várják már a pillanatot, hogy elfoghassák őt, és egyenes út vezet innen most már a Golgotára. De Jézus tudja, hogy mit cselekszik. Ha úgy tetszik, Ámosz próféta kritikai magatartását, a kultuszt bíráló magatartását folytatja, mert nem lehet Istent úgy imádni, hogy az ember szívében szeretetlenség van, hogy az ember az igazából kiforgatja Istennek a szavát, és csupán emberi cselekedetként, emberi produkcióként akarja átélni az Isten tiszteletet, és nem engedi, hogy Isten szóljon hozzá, és hajoljon le hozzá az ő szeretetével. És végül egy ötödik újszövetségi példa, amikor az irgalmas samaritánus példázatát mondja el Jézus, akkor is kemény kritikát gyakorol a pap és a lévita fölött. A pap és a lévita az, akinek, ha úgy tetszik, hivatásszerűen kellene gyakorolni a jó cselekedetet, de ők erről elfeledkeznek, vagy egyszerűen csak gyávák, vagy figyelmetlenek, de keresztül lépnek a bajba jutott emberen, nagy ívben kikerülik a vérbefagyott, rablók által megvert és kifosztott embert. Miért? Azért, mert ők a templomba igyekeznek, mert ők áldozatot akarnak bemutatni, mert ők a kultusznak a résztvevői. És jön a harmadik, a samaritánus, aki vajmi keveset tud templomról, kultuszról, áldozatról, istentiszteletről, liturgiáról, egyet tud, hogyha valaki bajban van, akkor azon segítenie kell. Hogyha egy összevert embert észrevesz, akkor le kell hozzá hajolnia, akkor is, hogyha maga is életveszélybe kerül, mert lehet, hogy a rablók még ott leselkednek a bokorban, és őt is kifosztják, akkor is, hogyha összevérezi magát, és a kultikus előírások értelmében tisztátalan lesz, hiszen a vér az ilyen értelemben, a kultuszban az már is tisztátalanná tesz valakit. Ő nem törődik ezzel, hanem elvégzi a jó cselekedetet, az irgalmasság cselekedetét, a bajba jutott emberen segít. Szeretett testvéreim, Ámósz próféta tanítása nyomán, mint egy kapcsolópontot keresve az új szövetséghez, öt példát említettem, de lehetne még folytatni a sort Jézusi módon, és lehetne folytatni a sort a magunk Isten tiszteletére vonatkoztatva, hogy mi a helyes Isten tisztelet, mi az Istennek tetsző. Félreértés ne essék, teljes szívemből együtt tudok örülni veletek az ünnepen. Hálát tudok adni ezért a templomért, hálát tudok adni a gyülekezetért, hálát tudok adni a szeretet otthonért, annak minden lakóért és dolgozójáért, és imádkozom azért, hogy itt Isten tisztelet folyjék, de imádkozom azért, hogy itt hiteles Isten tisztelet folyjék, ahol az ember megbecsülése válik Isten tiszteletté. Úgy, ahogyan Luther fogalmazott, a maga módjában, ugyan maga korában, ugyancsak provokatív módon, amikor azt mondta, hogy az a szolgáló lány, aki feltörli a kövezetet, az ugyanolyan Isten tiszteletet visz végbe, mint az érsek, aki az oltár körül forgolódik. Próbáljuk csak ezt a korabeli katolikus egyháznak a tanításán megmérni, az akkori katolikus klérusnak a fülével hallani. Hát micsoda botrány! Az érsek cselekedetéhez hasonlóvá tenni az egyszerű mezitlábas szolgálólány cselekedetét? Igen, azért, mert ő jót cselekszik, azért, mert ő az irgalmasságot cselekszik, azért, mert ő ezt hitből és szeretetből és alázatból teszi. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi a hit által való megigazulás helyébe szeretnénk újra visszacsempészni a cselekedetek általi megigazulást, hiszen nem azért cselekszünk, hogy elérjünk valamit, akár az üdvösséget, hanem azért cselekszünk jót, mert megtapasztaltuk az Isten kegyelmét, és a mi jó cselekedetünk ezáltal, mint egy visszhangozza Isten kegyelmét, mint egy válasz az ő jóságára. Isten megszólít minket az igéjében, úgy, ahogyan Ámósz prófétát, vagy Ézsaiást, vagy Jeremiást, vagy másokat fölhasznált, hogy megszólít minket még inkább az Új Testamentum igéjében, Jézusnak a tanítása nyomán, s a mi szívünkben meg kell, hogy fogadjon a válasznak a szándéka, hogy mi azért, mert meghallottuk az igét, az irgalmasság cselekedetét gyakoroljuk, és a mi Isten tiszteletünk az áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak jegyében zajlik. Az Ótestamentumból utalhatnék tehát akár Jeremiásra is, aki egy helyen így ír, emlékszem rád ifjú korod hűségére, mátkaságot szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. A 40 éves pusztai vándorlásra utal ezzel a próféta, amikor még nem volt templom, amikor még nem volt áldozati hely, amikor inkább kísértésbe estek csupán, amikor áldozatot akartak bemutatni, és az aranybórjút építették meg, de a próféta Áron és Mózes véget vetett ennek az Isten kísértésnek. De a 40 éves pusztai vándorlás a próféta szemszögéből szinte még aranykornak számított, hiszen akkor nem tértek el Isten igéjétől, nem hoztak létre olyan kultuszt, amely Istennek nem tetsző. És később mindez eltorzult, immár nem Isten vándorló népe, hanem egy bizonyos helyhez, egy bizonyos szakrális helyhez ragaszkodó nép áll szemben az Istennel, amely templomot épített, letelepedett, és a hely szentségében, az épületben és a kövekben és a matériában bízott, nem pedig a láthatatlan egy Istenben. A megüresedés a képmutatás kísértése ez. A mi korunkban is. Talán már bármilyen szomorú és meglepő, a gyerekek szintjén ez megkezdődhet. Egyszer hallottam egy talán tréfásnak szánt mondást, de valahol elgondolkoztató. Egy gyerek azt mondja,
Amikor imádkozom, akkor amikor imádkozni kell otthon, akkor lehajtom a fejem, és magamban 3x számolok. De a nővérem az nagyon képmutató, ő magában 10x számol, ő így imádkozik. Ugye milyen szomorú, hogyha így egyszerűen csak képmutatássá, külsőségé válik az imádság, és felnőtt korban még inkább. Amikor akár politikai nagygyűlések kultikusnak tűnő cselekedetévé válik a kereszt, a Biblia, valaki azt gondolja, hogy ezzel lehet megszentelni egy közösségnek az életét, pusztán a külsőségek megtartásával. De ismétlen, Ámosz prófétánál a hiba nem a részletekben van, hanem abban, hogy az Isten tisztelet miatt nem veszik észre a bajba jutott és igazságtalanságot elszenvedett embert. Valaki erről így ír Jézusnak a szavát, parafrázis szerűen feldolgozva: Uram, mikor láttunk téged éhezni? Éhes voltam, hangzik a válasz, éhes voltam, és ti megkerültétek a holdat. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, várnom kell. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, legjobb volna, ha nem is lennék. Éhes voltam, és ti napalmbomba számlákkal voltatok elfoglalva. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, szegények mindig lesznek velünk. Éhes voltam, és ti ezért politikailag megbízhatatlannak minősítettetek. Éhes voltam, és ti azt mondtátok, segíts magadon, és Isten is megsegít. Éhes voltam, és vagyok. Kemény kritika ez a parafrázis, ez a bibliai átirat. Kemény kritika azok fölött a keresztjének, vagy magukat keresztjének nevező emberek fölött, akik ahelyett, hogy Jézusnak a szavát, az evangéliumban megfogalmazott szavát teljesítenék, inkább önmagukkal, a politikával, a külsőségekkel, az önzésükkel vannak elfoglalva. És ezzel szemben hangzik még egyszer Ámosz próféta igéjének az utolsó két mondata: áradjon a törvény, mint a víz, az igazság, mint a bővízű patak. Azon a mediterrán vidéken, ahol ez a mondat megfogalmazódott, a törvénynek az áradásáról, mint a bőséges víz, vagy mint a bővízű patak, nagyon is jól értették ezt a mondatot. Hiszen ez egy száraz, sokszor kiszáradt vidék volt, ahol hónapokat kellett esőre várni, ha mégis végre esett, akkor gyorsan elnyelte a homoksivatag a vízcseppeket. A Jordán is lassú kanyarulatokkal méltóság teljesen csordogált, vagyis kevés volt a csapadék azon a vidéken. Ezért különösen is értékelték azt, amikor egy bővízű patak vagy az áradás közeledett, hiszen megelevenítette az a természetet. Nos, a lelki aszály, az embereknek a belső szárazsága, hogy az Isten tiszteleti életnek a szárassága után, ha jön végre az igazság, mint a bővízű patak, és árad Isten törvénye, mint a gazdag áradás, akkor boldogan élték át, hogy vége a szárasságnak, a lelki aszálynak. Nem vagyunk mi is így sokszor, hogy a mi életünk kiszáradt, érzelmi életünk, vagy családi kapcsolataink elszáradnak, kiszáradnak? Vagy az Istenhez való kapcsolatunkra is ez jellemző, hogy már nem vagyunk olyanok, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely gyökerét mélyre ereszti, és amely kapja a táplálékot, hanem bizony kiszáradt fa az életünk. Nem vagyunk ilyenek nagyon sokszor. A mi istentiszteleti életünk is megújulásra szorul, a mi lelki életünk és emberekkel való kapcsolatunk is, amikor sokszor elsivatagosodik, elsekélyesedik, akkor bizony megújulásra szorul. Ezért szükségünk van Isten törvényére, mint az áradó patakra, Isten szeretetére, mint a bővízű folyóra, hogy az lepjen el minket, árasszon el minket, és adjon táplálékot. Az is olyan fájdalmas, amikor csupán posvány van körülöttünk, vagyis valami víz van, de nem oltja a szomjat, inkább utálatot és undort kelt. Ámosz, ez a, hadd mondjam így, fenegyerek próféta, kemény ítéletet mond a posvány fölött, mert Izrael élete ilyen volt, az ünnep is csak mint egy békanyálas tócsa, ezért kell az áradás, a sebes vízű patak, vagy még inkább a tiszta forrás. Szeretett testvéreim, ezt a tiszta forrást Jézus Krisztusban lelhetjük meg, mert az előbb már idézett egyik új szövetségi történet, a samáriai asszony története arról is tudósít, hogy Jézus azt mondja neki, aki hisz, annak bensejéből élő víznek folyamai áradnak. Igen, a Jézus Krisztusba vetett hit adja ezt az élő vizet, ezt a tiszta forrást, ezt a nagy-nagy sodrást, amely véget vehet a szárazságnak, véget vethet az aszályos életnek, véget vethet az egyházunk kiszáradásának, és lejátszódhat a csoda, hogy ez a forrás eljut mindenhez. Kiszáradt ajkú, cserepes ajkú, bizony sokszor már a halál közelébe szédelgő emberek egyszer csak átélhetik azt, hogy ez a forrás enyhet ad nekik, ez a forrás csillapítja az ő szomjukat, sőt, ahogy a Jézus mondja, annak bensőjéből élő víz folyama fakad, vagyis nem csak a saját szomjúságát tudja csillapítani, hanem forrásként szolgálhat mások számára is. Szeretett testvéreim, ünneplő gyülekezet, azt kívánom, azért imádkozom, hogy a ti ünnepetek Jézus ünnep legyen. Halljátok meg a prófétai szót, amely rámutat mindarra, ami életünkben, egyéni vagy közösségi életünkben talmi, Istennek nem tetsző, az ő akaratával ellentétes, de halljátok meg még inkább Jézusnak az evangéliumát, amely az új élet forrásáról, az újjászületés csodájáról, az újjászületés fürdőjéről beszél, vagyis megvalósulhat Jézus Krisztusban mindaz, amiről Ámosz még csak prófétál, és valóban ez a bővízű patak, a kegyelemnek ez a bővízű pataka, patakja eljuthat mi hozzánk, és kiszáradt életünket újra gazdaggá és termővé fordítja. Így legyen a mi Isten tiszteleti életünk is, hétköznapjaink is és ünnepnapjaink is így legyenek Istennek tetszőek, hogy gazdagodjunk és másokat is gazdagítani tudjunk az ő kegyelméből. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy igazi ünnepet akarsz nekünk adni. Óvd meg minket minden olyan kísértéstől, amelyben önmagunkat ünnepelnénk, amelyben mások elesettségét, baját figyelmen kívül hagynánk, és add nekünk azt az igazi ünneplést, amelyben együtt vagyunk a szenvedőkkel, hiszen árad a törvény és az igazság, amikor életünk sivársága egyszer csak a te kegyelmed gazdagságából újra termővé fordul. Így adj nekünk igaz, neked tetsző ünnepet. Amen. Thank you.
Vegyétek végül az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát tereád és adjon neked békességet. Szeretném megköszönni mindannyiunk nevében Püspök úrnak, hogy ezen a ünnepen közösséget vállalt velünk, és Isten igének szolgálatát is vállalta. Köszönjük szépen az intést és a vigasztalást is. Kívánjuk a 11 órás dohor kezdődő nyílszülősi programra is Isten vezetését és az életére munkájára. Örülök, hogy itt köszönhetjük Püspök urat, testvéreknek pedig mondom, hogy ő a mi püspökünk lehet érte, és az ő szolgálatáért imádkozni. És erős valami Istenünk.